Mindenkit sok szeretettel köszöntök. És a Juma traktátus 27-es oldalát fogjuk ma tanulni. Kérem, hogy vegyetek elő egy humást, Mózes harmadik könyvét. Például itt van ez a kiváló Herz Biblia. Ha megvan otthon, akkor vegyétek le a polcról. Ha nincs meg, akkor a zsidó.com heti szakaszok, vagy Biblia rovatában megtaláljátok. Mózes harmadik könyvének első és hatodik fejezete az, ami minket ma este foglalkoztatni fog, úgyhogy feltétlenül szükség lesz rá. Nehéz lesz a szöveg így is, de hogyha nincs előttünk a Tóra szövege, akkor még nehezebben fogjuk tudni érteni, hogy miről is beszélünk. Úgyhogy még egyszer, ha van otthon nyomtatásból egy Héber Biblia, egy Tanáh, egy Tóra, akkor vegyétek elő. Ha nincs, akkor az interneten megtaláljátok a zsidó.com heti szakaszok vagy Biblia rovatában. Mózes harmadik könyvének első, illetve hatodik fejezete az, ami foglalkoztatni fog bennünket ma este. Nos, tehát jó estét kívánok! Péter, András, Éva, titeket is sok szeretettel köszöntelek. És visszatérünk egy kicsit a 26-os lap végéhez, ahol a Misna arról beszélt, hogy hányan is viszik föl a tamid áldozatot az oltárra. És itt megkülönböztettük ugye annak függvényében, hogy nem a tamid áldozatot, hanem az oláldozatot. Ugye az égő áldozatot azt lehet készíteni kosból, vagy bárányból, lehet készíteni marhából. És ugye mi a tamid áldozatról beszéltünk eddig, ami ugyancsak egy égő áldozat, egy oláldozat, ugye, de az a különlegessége, hogy ez a közösségi tamid áldozat, a közösségi oláldozat, amit minden reggel és minden délután hoznak a szentélyben, és arról beszéltünk, hogy 9 kohanita kellett ahhoz, hogy fölvigyék az oltárra. Ami kiderült a Misnából, az az, hogy a nagyobb testű marhánál, amiben ugyancsak lehet oláldozatot készíteni, bár ugye a tamid áldozat az nem marhából készül, hanem bárányból, de a nagyobb testű ola áldozatnál, tehát a marhából készült ola áldozatnál, ez a szám, ez nem 9, hanem több. Összesen azt mondtuk, hogy 24 ember kellett ahhoz, hogy az összes részét fölvigyék az oltára. Most a Misna felsorolta mindazokat, akik ugye részt vesznek, vagy ezeknek a részeknek a felvitelében, illetve az egész ola áldozat készítésében. És tett egy megjegyzést, és ezzel fogunk ma foglalkozni, ami arról szólt, hogy a hefsetveni tuach, az állatnak a megnyúzása és feldarabolása az megengedett, hogy ne kohanita által történjen. Ezt egy idegen, úgymond egy egyszerű izraelita, nem kohanita is végezheti. Ugye azt korábban már tanultuk, hogy shitak sheira bezar, hogy az állatnak a levágása az megengedett, hogy egy sima izraelita által történjen, nem kell, hogy egy kohanita csinálja. Mi kabbala ve eilach mitzvasz kohuna. Onnantól fogva, hogy felfogják a vért, és az innen következő további fázisai a felajánlásnak, tehát az vér elvitele az oltárhoz, az oltáron való felhintése, az állatok darabjainak felvitele az oltáron lévő tűzre, a tűz elrendezése, stb. Ezek mind-mind kohaniták által kell, hogy történjen, de az állat levágása az történhet, nem feltétlenül így történik, de történhet, kséra bezar történhet egy sima izraelita által. Most, ugye a Misna azt tette még ezt hozzá, hogy az egész folyamaton belül ott van az állatnak a megnyúzása és feldarabolása, és az állat megnyúzása és feldarabolása, a zsigerelése is történhet egy egyszerű izraelita által, nem kell, hogy a pap által, a kohanita által történjen. Arról fogunk beszélni ebben a most következő Talmud részben, hogy honnan tudjuk, hogy ez így van. Tannahev sejtveni tuach savim bezar. A Talmud azt mondja a 26-os lap végén, ugye azt tanuljuk a Misnában, hogy hefsetveni tuach, az állatnak a nyúzása és darabolása, az történhet nem kohanita révén is. Amar hiszke mi nájle hefsetveni tuach, se save bezar. Azt mondta Hiszkia, honnan tudjuk, hogy a hefsétesen a tuach, a felvágása és darabolása az állatnak történhet nem kohanita által. Most kell, hogy elővegyük a humásnak a szövegét, akkor még egyszer, Mózes harmadik könyve, a Vajikra heti szakasz első mondatától. Tulajdonképpen az első Mózes harmadik könyvének rögtön az elejétől kezdjük. Következőt mondja a szöveg, kérem, hogy vegyétek magatok elé, szia Sulik, vegyétek magatok elé, és olvassuk közösen. Azt mondja a szöveg, és szólítottam Mózest az örökkéval, és szólt hozzá a találkozás sátrából mondván. Szólj Izrael fiaihoz, és mond nekik, ha egy ember közületek bemutat áldozatot az örökkévalónak, a barmokból, tulkokból és juhfélékből áldozzátok áldozatokat. Ha az áldozat égő áldozat, tehát olá, tulokféléből hímet áldozzon, hibátlant, vigye a találkozás sátának bejáratához, hogy kedvesen fogadja az örökkévaló, és tegye rá a kezét az égő áldozat fejére, és kedvesen fogadja tőle, hogy engesztelésül szolgáljon számára. És vágja le a fiatal marhát az örökkévaló színe előtt. Tehát akkor mit látunk? Most tartunk ugye az ötös mondat közepén. Egy olá áldozatról beszélünk, ez egy önkéntes olá áldozat. Ugye ő elviszi a szentélybe a bárányt, rárakja a kezét, és rátámaszkodik az állat fejére, ezt hívjuk úgy, hogy smicha, ugye ami minden áldozásnál, az a személy, aki az áldozatot hozta, ezt megtette, hogy úgymond ezzel ráhelyezte a saját identitását, vagy mentális kisugárzását az állatra. Ez volt a smicha, utána levágta az állatot, és ezt mind még ő végzi. Innen tudjuk, hogy shitak sheira bezar, hogy az állat levágása, az történhet nem kohanita által, az áldozó, a felajánló maga végzi a vágást. Majd folytatja a szöveg, és azt mondja. És Áron fiai, a papok, vigyék oda a vért, és hintsék vért a körös körül az oltárra, amely az találkozás sátának ajtajánál van. Tehát akkor innen viszont a kohaniták végzik, amit végeznek. Oké? Okay? Ezért mondjuk azt, hogy a vágás az még történhet egy sima izraelita által, de a vér felfogása, elvivése az oltára és felhintése az oltára már mindenképp kohanita által kell, hogy történjen. Hiszen a szöveg tesz egy distinkciót, és míg korábban a felajánlóról beszélt, hogy ő az, aki elviszi az áldozatot, ráteszi a fejére a kezét, és így tovább. Most innentől viszont, ahogy fölfogják a vért, onnantól már Áron fiai, a papok tegyék ezt. Majd folytatja a szöveg a hatos mondatban, és azt mondja. És fejtse le az égő áldozat vőrét, és darabolja fel darabjaira. Ugye itt beszélünk a hefsétesni tuachról, itt beszélünk a nyúzásról és a darabolásról, és itt már nem egyértelmű, hogy ki az, aki ezt csinálja. Majd a hetes mondatban azt mondja, egy következő lépésként, és tegyenek Áronnak, a papnak fiai tüzet az oltára, és rendezzék el a fát az tűzön, és rendezzék el Áron fiai, a papok a darabokat, a fejet, a hájat, a fán, amely a tűzön van, amely az oltáron van, beleit pedig, és lábszárait mossa meg vízbe, és füstölgesse el a pap az egészet az oldáron, égő áldozatnak kellemes illata, ahol tűzoldozata az örökkévalónak. Tehát a hetes mondatban újra azt mondja, hogy legyen... ahogy a papok kell, hogy végezzék ezt az áldozást. Közben láttam, hogy a Balázs a kommentek közé felrakta az egész szöveget. Köszönöm szépen, ez így valóban egyszerűbb és jobban követhető. Tehát mit látunk? Az ötös mondatban azt mondja, hogy a papok végezzék mindezt. A hatos mondatban nem világos, hogy ki az az alany. És a hetes mondatban megint azt mondja, hogy a papok. Most akkor ebből ugye az következik, egy első ránézésre, hogyha az ötös mondatban már egyszer azt mondta, hogy a papok, amikor a vér hintéséről volt szó. A hetes mondatban azt mondja, hogy papok, amikor a tűz rendezéséről, meg a darabok felviteléről van szó. Akkor a kettő között lévő hatos mondatban, ami viszont a nyúzásról és a darabolásról szól, akkor valószínűleg nem a papok kell, hogy végezzék, vagy nem kell, hogy a papok végezzék, mert különben nem kéne újra azt mondani a hetes mondatban, hogy a papok végezzék. Ugye, ha én már az ötös mondatban azt mondom, hogy a papok végezzék, akkor innentől fogva ez végig igaz, egész addig, amíg nem mondok mást. Hogyha a hetes mondatban újra el kell mondani, hogy a papok végezzék, akkor ezek szerint a hatos mondat, ami a kettő között van, az nem a papok által történik, hanem történhet egyszerű izraeliták által. Ez lesz a magyarázata Hiszkiának. Tehát azt mondja Hiszkia, se nem már, mivel az van írva, a hetes mondatban azt mondja, hogy és helyezzék Áron fiai a tüzet az oltárra, ebből következik, hogy a hetes mondatban lévő állításhoz, cselekményhez, a tűz rendezéséhez szükséges, hogy kohanita legyen, de ami előtte van, az állat részeinek, az állat megnyúzásához és a feldarabásához nem szükséges, hogy kohanita legyen. Azt mondja a Talmud, hájmi baj lélek gófej? Azt mondja a Talmud, miért gondoljuk, az így lenne? Nem lehet, hogy egyszerűen csak azért mondja, hogy az Áron fiai, a papok rendezzék a tüzet az oltára, mert azt akarja mondani, hogy ez is egy olyan feladat, amit a papoknak kell végezni? Amarav simi barási, áskáhtak lélek rabáj, de hábe mázbe lélek brej. Azt mondta Ravási, Rav Simi bár Ravási, én egyszer láttam a bájét, amikor ezt az egész részt magyarázta a fiának. Figyeljük meg, hogy ő hogy magyarázza, vagy hogyan idézi azt, amit Hiszkia mondott, és érthetőbb lesz, hogy mi itt az érvelés. Még egyszer. Az ötös mondat azt mondja, Vesohát, az ötös mondat azt mondja, hogy vágja le, nézzük még egyszer a szöveget. Hát az illető felajánló, elhozza az állatot a szentébe, ráhelyezi a kezét a fejére, és vágja le a fiatal marhát az örökkévaló színe előtt. Egy. Oké, bocsánat, nem hülyeséget mondtam az elején, nem azt mondtam, mintha itt egy bárhányról lenne szó, nem? Tehát egy marháról van szó, de oké, de most a mi szempontunkból lényegtelen. Tehát elviszi az állatot, ráhelyezi a fejére a kezét, és utána pedig levágja az örökkévaló színe előtt. Sritak sérebezor. Akkor itt idáig még, a vágást is beleértve, sérebezor, egy idegen, azaz nem kohén, egy profán, sima izraelita is végezheti ezt a feladatot. Hime ájnbassz, amik láss nem, mert általában elhat ismerni azt, hogy nászkem. És a milyen elfinus sritat, amúgy nem, és akár a vakarivnál sem. Ugye, honnan indultunk ki, hogy van egy általános kifejezés, vagy egy általános meghatározás Mózes 4. könyvének 18-as fejezetében, hogy a kohaniták őrizzék a szentélybeli szolgálatot, tehát alapból azért azt gondoltam volna, hogy ide tartozik az állat levágása is, de mivel itt a szövegben mikor említi a kohanitákat hangsúllyal, csak innentől, a vágás utáni pillanattól, amikor a vért fölveszik a vágás után, én nem tudom, hogy a vágás maga akkor mégiscsak megengedett egy nem kohanita által. Tehát akkor látom azt, hogy a vágásig, a vágást is beleértve, egy nem kohanita is végezheti, a vágás után, a vér felvételétől pedig már kohanitának kell végeznie. Kabbalveileh, mitzvesz kohuna. Tehát a vér felvételétől és az azt követő fázisok mind kohaniták által kell, hogy történjenek. És ami ezelőtt van, az állat fejére való rátámaszkodás és az állat levágása, az megengedett, hogy ne kohanita által történjen. Ha viszont ez így van, akkor a hetes mondatban miért kell még egyszer azt mondani, hogy és tegyenek Áronnak, a papnak fiai tüzet az oltára? Már az ötös mondatban mondtuk, hogy innentől fogva már mindent ők csinálnak. De mi utájáv sétlenül tudják? Azért, mert ezzel akarja hangsúlyozni, hogy az viszont, ami a hatos mondatban van, az megengedett nem kohaniták által. Ugye, ahogy ezt mi már szóban előre elmondtuk. Tehát az ötös mondat előtt megengedett nem kohaniták által, az ötös mondat, ami a vágás utáni vérfelvétel, az csak kohaniták által, a hatos mondat az újra nem kohaniták által, és a hetes mondat, ami már a tűz rendezése, az a darabok feltétele, az a kohaniták által. Tehát a hatos mondat, ami a nyúzás és a darabolás, zsigerelés, az nem kell, hogy kohaniták által történjen. Azt mondja, a Talmud ve a kate itzrich Szálkodáj, ha mind a kivendő láva vagy, de mákvek a pari, hillaiti bajaka una, ke máshol lenne bajaka una, azt mondja, nagyon szép, de mégsem egészen biztos. Miért? Mert magyarázhatom úgy is, hogy a hetes mondatban azért kell ismét elmondani, hogy a kohaniták által történik. Ugye miről szól a hetes mondat? A tűz oltára rendezéséről. Mert azt gondolhattam volna, hogy attól még, hogy az állat vérvételétől, felvételétől fogva minden áldozati feladatot a kohanitáknak kell végeznie, a tűz rendezését nem volt, lettem volna benne biztos, hogy a kohanitáknak kell végezni. Miért? Mert ez olyasmi, ami nem egyértelmű vagy közvetlen része a felajánlásnak, az áldozásnak. Olyasmi, ami nem visszatartó eleme az áldozat érvényességének. Tehát értsük, hogy ez azt jelenti, hogyha mondjuk az áldozásnak vannak bizonyos fázisai, és ezeknek a fázisoknak a valamelyik része elmarad, például nem viszik fel az oltára az állatnak a darabjait, és azt nem égetik el, akkor az áldozás nem érvényes. Viszont, hogyha nem rendezik el a tüzet, attól még az áldozás érvényes. Tehát gondolhattam volna azt, hogy ez nem egy annyira eszenciális eleme az áldozásnak, ezért nem kell, hogy kohanit által történjen is. Ezért mondja a Tóra, hogy de, ez kohanit által történjen. Tehát nem azért mondja a Tóra a hetes mondatban, nem azért hangsúlyozza, hogy kohanit által kell történjen, mert az viszont, ami előtte van a hatos mondatban, az nem kell, hogy kohanit által legyen véghez vive. Okay. Hanem azért, mert a hetes mondat egy olyan fázisáról szól a áldozásnak, ami nem elemi része az áldozásnak, hiszen a tűz rendezéséről van szó, és ezért gondolhattam volna azt, hogy ezt nem kell, hogy kohanita végezze, és ezért mondja, hogy azt kohanita kell végezze, de ha ez így van, akkor nem következik ebből, hogy a hatos mondatban leírt nyúzás és zsigerelés az nem kell, hogy kohanita által végződjön. Nem ilyen követhető volt. Azt mondja, Talmud, el a mehaha. Azt mondja, Talmud, jó. Akkor ez valóban nem elég erős bizonyíték. Akkor menjünk tovább a szövegben. Úgyis a 8-as mondatban, ha megnéztek, ismét meg vannak említve a kohaniták. És rendezzék el Áron fiai, a papok, a darabokat. Most akkor itt minden egyes alkalom, amikor megint ki van hangsúlyozva, hogy a kohaniták kell, hogy végezzék egy bizonyos fázisát a felajánlásnak, az áldozásnak, akkor ebből azt következik, hogy azért van kihangsúlyozva, mert van egy olyan fázis, amit nem a kohaniták végeznek. Akkor itt is, ugye az előzőnél ugyanezzel próbálkoztunk, hogy azért kell kihangsúlyozni a tűzrakást, azt a kohaniták kell, hogy rendezzék, mert az egyel korábbi fázis, a nyúzás, az nem kell, hogy a kohaniták által végződjön. Ezt elvetettük, mert azt mondtuk, hogy itt amúgy is ki kellett volna hangsúlyozni. Oké, akkor menjünk tovább. A 8-as mondatban már arról van szó, hogy az áldozat darabjait föl kell vinni az oltára. Itt is, ha amúgy minden részét az áldozásnak kohaniták kéne, hogy végezzék, akkor nem kellene kihangsúlyozni megint, hogy a kohanitáknak kell végezni, mert ezt tudtam volna magamtól. Azt, hogy a Tóra mégis kihangsúlyozza, hogy a kohaniták kell, hogy végezzék, ebből az következik, hogy van egy olyan fázis, amit nem kell, hogy a kohaniták végezzenek. Melyik az a fázis? A nyúzás és zsigerelés. Mika balaveilek, mit szkoszka, hunnave, arhol, lamali? Ha így is, úgy is, ugye, a vér felvételétől fogva, az összes áldozati fázis, az kohaniták által kell, hogy legyen végezve, akkor miért kéne kihangsúlyozni, hogy a darabokat kohaniták kell, hogy felvigyék? Nem jó, tervsenőtóak? Mert ugye van egy olyan, ezek szerint, fázis az áldozásnak, ami nem kell, hogy kohaniták által végződjön. Melyik az? A hatos mondatban jellemzett nyúzás és zsigerelés. Vémali mutas szidus neig izraeli cím. Azt mondja, a Talmud, várjunk csak. Nem biztos, hogy elfogadom azt, hogy van egy olyan fázis, ami nem kell, hogy kohaniták által végződjön, mert különben nem kellett volna újra kihangsúlyozni, hogy ezt is a kohaniták által kell csinálni. De miért vagyok benne biztos, hogy ez a nyúzás és darabolás? Lehet, hogy ez a két fatönk felrakása. Most ugye a két fatönk, az arról szól, ugye égett égett több tűzrakás is az oltára, majd külön fogunk beszélni, kicsit már említettük, hogy hány tűzrakás volt összesen. Ugye emlékeztek, hogy mondtuk, hogy volt egy tűzrakás, amiben a égi tűz szállt alá, volt egy másik tűzrakás, amit alulról kellett táplálni. Oké, de most ezt pillanatot tegyük félre. Mindenesetre, az, amiről a hetes mondatban beszéltünk, hogy rendezzék el a tüzet az Áron fiai, az csak azt jelenti, hogy rendezzék el a tüzet. Viszont van egy másik micva, és ez pedig az, hogy a hogy két darab fatuskót föl kellett vinni reggel, és délután az oltárra, a reggeli támid és a délutáni támid tüzének a táplálása céljából. Ha emlékeztek, még arról is szó volt, hogy ez egy két olyan fatuskó volt, ami egy amászor egy amá széles volt. Most azt próbálkozik a Talmud, hogy esetleg ez az a fázis, ami nem kell, hogy kohaniták által történjen. És azért mondja a Tóra, hogy a darabokat kohaniták kell, hogy felvigyék, annak ellenére, hogy ez amúgy magától értetődő lett volna, mert ezzel azt akarja hangsúlyozni, hogy van egy olyan fázis, ami nem kell, hogy kohaniták által történjen, és ez a fázis, ez micsoda? Nem a nyúzás és a zsigerelés, hogy ezt eddig próbáltuk mondani, hanem a két darab fadarabnak a felrakása. Azt mondja, Talmud, tábra divachadik a vasszime májt. Azt mondja, Talmud, nem, ez nem annyira logikus. Hogy azért mondja itt, hogy a marhának a darabjait kohaniták kell, hogy felvigyék, hogy ezzel hangsúlyozza, hogy ezt kohaniták kell, hogy csinálják, de a két fadarabot nem kell, hogy kohaniták vigyék fel. Sokkal logikusabb, hogy azért, hogy olyasmire utal a szöveg, ami a saját szövegkörnyezethez kapcsolódik. Jelesül, hogy a nyúzást nem, meg a zsigerelést nem kell, hogy kohaniták csinálják. Mint az, hogy egy másik munkatípussal kapcsolatban tegyünk kizáró vagy kiterjesztő megállapítást. Jelesül a két fatönk. Azt mondta, hogy állirább, szidődök a vasszamen májt. Azt mondta, hogy nem, pont fordítva. Én mondhatom azt, hogy ez a rendezéssel kapcsolatos dolgokról szól. A nyúzás, meg a zsigerelés, az egy másik dolog. Itt arról van szó, hogy elrendezem a darabokat az oltáron, a rendezéshez kapcsolódik az is, hogy felrakok két fatönköt az oltára. Azt mondja, Talmud, hogy szálked általában, mert már ikrevek, ha én ez a köl, amiz bejhazó, hogy lakasz avarimla keves, hogy lakasz avarimla keves, de bájak a huna, hogy lakasz ejcimla, hogy bájak a huna, a szidus négy izre, ejcim bájak a huna. Lamali, ve arhu lamali, lemé utei, hersőtveni tuják. Azt mondja, Talmud, ez nem logikus, mert így amúgy is tudom, hogy akkor ez azt jelenteni, amit mondtál eddig, hogy a két fatönk az nem kohaniták által kell, hogy felkerül az oltára, és amúgy különben mi tudjuk, hogy a két fatönk kohaniták által kell, hogy felkerül az oltára, ahogy ezt Mózes 3. könyvnek 6. fejezetéből ki tudjuk következtetni. És viszont, hogyha ez így van, akkor a két fatönk kohaniták által kell, hogy legyen felvéve, akkor nem marad más, mint hogy azt mondjuk, hogy és a 8-as mondatunknak, és rendezzék el Áron fiai papok a darabokat, azért kell kihangsúlyozni, hogy a papok rendezzék, mert ezt a papok kell csinálják, viszont van egy olyan fázis, amit nem a papok kell csinálnak. Melyik az a fázis? A nyúzás és a zsigerelés. Azt mondja a Talmud, ve éma, hochinami, le gufej. Azt mondja a Talmud, okay, akkor próbálkozom mással. Lehet, hogy itt is, a 8-as mondatban is, az, hogy a darabokat, a kohaniták kell, hogy felvigyék az oltára, az nem azért van kihangsúlyozva, hogy a kohaniták kell, hogy csinálják, mert van valami, amit nem a kohaniták kell, hogy csinálják, jelesül a nyúzás és a darabolás, hanem azért, mert magát ezt a tényt akarja hangsúlyozni, hogy a darabokat kohaniták kell, hogy felvigyék, mert ezt nem tudtam volna magamtól. Ahogy ezt majd később vissza fogunk rá tenni, hogy miért ne tudtam, vagy mi az, ami miatt erre külön itt szükség van. Ella le máj az a Elevi hiktira kain ez a könyv, le máj az, le hefsetveni tovább. Azt mondta, oké, de akkor menjünk még egyet tovább. A 9-es mondatban, mit mond a mondat végén? És füstölgesse el a pap az egészet az oldáron érti égvázatnak. Itt megint ki van hangsúlyozva a pap. És itt akkor már tényleg fölösleges ezt kihangsúlyozni, hiszen már mindegyik fázist elmondtuk, hogy a pap. Miért kell itt a végén még egyszer mondani, hogy csinálja a pap? Megint ugye az a logika azért, mert van valami, ami az egészben, az egész folyamatban, amit nem a pap kell, hogy csináljon. Mi az, a nyúzás és a zsigerelés. És ebben is maradunk. Tehát tulajdonképpen röviden összefoglalva, az, hogy ilyen sokszor meg van említve, vagy a pap kell, hogy csinálja. Tulajdonképpen, ha megnéztek, az összes mondatban meg van említve, vagy a pap kell, hogy csinálja, kivéve a hatos mondat. Mi a hatos mondat? Az, ami a nyúzásról és a zsigerelésről szól, és ezért innen tudjuk, hogy a nyúzás és a zsigerelés nem kell, hogy a pap által történjen. Oké. Okay. Oké, akkor most nézzük meg a következő részt. Ugye a következő részben megint, hogyha folytatjuk a szöveget, akkor ugye a szöveg eleje a 9-es mondatig az arról szólt, hogyha valaki egy marhából hozza az áldozatát. A 10-es mondattól a 13-as mondatig arról van szó, hogyha valaki nem marhából, hanem nyúkfélékből hozza az áldozatát, és gyakorlatilag ugyanezt írja le, csak leírja a nyúkkal kapcsolatban. És itt a 13-as mondat mit mond? A beleket pedig mossa meg, és vízbe, és áldozza a pap mindezt, és füstölgesse el az oltáron. Miért kell itt kihangsúlyozni megint azt, hogy a pap? Mikri vakai nesek olyan, amiz bejik az új lakasz, a varim lekeves, új lakasz keves, de bajik unna a hajlakasz, egyszerűen bajik unna, azt hiszem, hogy egy címba jek a huna. Azt mondja, a Talmud azért hangsúlyozza ezt ki, mert azt akarja mondani, hogy ez már az állat részeinek a felvétel az oltára, az kohanit által kell, hogy történjen, de a fadaraboknak a felvitele az nem kell, hogy kohaniták által történjen, kivéve azt a snégizre, ezt a két-két fatuskót, amit fölvisznek a reggeli támid és a délutáni támidhoz. Hogy értsük, miről van szó? Tehát az oltáron levő tüzet, azt táplálták simán is napközben fával, és az a fának az elvitele az oltárra, az nem kellett. Megint csak egy olyasmi, ami nem kellett, hogy a kohanit által történjen. Viszont a tűz rendezése az kohanit által kellett, hogy történjen, és már magán az oltáron, és a két-két fatuskó, amit reggel és délután a tamid áldozat mellé tettek, az is kohanit által kellett, hogy történjen. Azt mondja Talmud, nézzük meg, mit jelent akkor most a 8-as mondatban. Korábban mondtuk, hogy a 8-as mondatnak és rendezzék el Áron fiai papokat, a darabokat, a fejet és a hájat a fán, amely a tűzön van, amely az oltáron van. Azt mondtuk erről a mondatról, hogy itt azért nem lehet ebből a mondatból következtetni, és azért értünk át a 9-es mondatra. És azt mondtuk, hogy ebből a 8-asból azért nem lehet következtetni arra, hogy daraboknak a felvitele az kell, hogy a papok által történjen, de a nyúzás és a zsigerelés nem kell, hogy papok által történjen, mert ez a 8-as mondatban amúgy is szükséges. Tehát ez magának a 8-as mondatnak a mondani valója szempontjából szükséges, és nem azért, mert valamire akar utalni az egész folyamattal kapcsolatban. Mi az, ami miatt ez szükséges? Erről lesz a következőben. Va arhu snáim, bné áron snáim, kőánim snáim, de már nulle tale, se utaun sisa. Azt mondja a Talmud, rendezzék, az többes számban van. Áron fiai, többes számban van. Papok, többes számban van. Ez összesen 6. Ugye miért? Mert 3 dolgot említ. Rendezzék, Áron fiai, papok. A többes szám az minimum, a többes szám minimuma az 2. 2 az 6. Innen tudom, hogy az áldozat részeinek a felviteléhez, amiről itt szó van a 8-as mondatban, 6 pap szükséges. Ugye miért 6 pap? Ahogy tanultuk a 25-ös lapon, hogy az áldozati báránynak a különböző részei 6 részre voltak osztva, összesen 5 részre plusz a belekre. Ez az 5 rész volt, nem tudom, hogy fejből fog menni, a láb és a hátsó láb és a fej, a nyak, a farok, a két melkas, és valamit még kihagytam, és a hatodik pedig a belek. És ehhez kell 6 kohén, hogy ezt fölvigyék. És honnan tudjuk, hogy 6 kohén kell, mert a szövegben 3-szor van említve, hogy papok, és mind a 3-szor többes számban van, tehát akkor 3-szor 2 az 6. Azt mondja a Talmud, oké. Okay. Ez nagyon szép. Amarav hunna kásenere, ami elazar, háj, beben bakar szív. Uben bakar eszi várva bai. Azt mondja a Talmud, de hát várjunk csak, ez a 8-as mondat miről szól? Valóban oláldozatról szól, de nem a bárányról, hanem a marháról. Ugye több mindenből lehetett oláldozatot hozni. Mondtuk, hogy lehet marhából, bárányból, és meg fogjuk folytatni. De itt a marháról van szó. A marháról meg azt tanultuk a korábbi misnában, hogy 24 pap kellett az, hogy felvegyék. Ugye ez egy nagyobb testű állat, és egy-egy részt több kohanita kellett, hogy felvigye, mint a báránynál. Tehát akkor ebből a szövegből hogy következtetsz a bárányra, amikor ez a szöveg a marháról szól? De nihalein áleicim aserel és aranis bejach. Ézó davar, és nem már baj écim és écelem is bejach. Hát én ez a tale, azt mondja, Talmud, mi a válasz erre, hogy valóban maga a mondat a olyan típusú olá égő áldozatnak a kapcsánban említve, ami egy bárány, bocsánat, ami egy marha, de az a tény, hogy a tűz elrendezése az ilyen, az előtte levő mondatban ilyen duplán van említve, hogy és tegyenek Áronnak, a papnak fiai tüzet az oldalára, és rendezzék el a fát a tűzön. Ebből látjuk, hogy egy olyan típusáról van is szó van, vagy olyan típusra is utal ez a szöveg, ahol fontos, hogy az áldozás előtt tűz legyen rendezve az oltára. Melyik az az áldozás? Az a reggeli támid. Miből hozták a reggeli támidot? A bárányból. Akkor ezért a 8-as mondat utalhat a bárányra, és arra, hogy a bárány részének a felvételéhez 6 papra van szükség. Oké. Okay. Lapoztunk közben a 27-es lap B oldalára, és akkor ezzel ezt a kérdést lezártuk, tehát megtudtuk azt, hogy honnan lehet tudni, hogy a nem csak az állat levágása, hanem az állat nyúzása és zsigerelése is történhet nem pap által. Röviden összefoglalva, onnan tudjuk ezt, hogy a Mózes első, a harmadik könyvének első fejezetének az elején a áldozattal, az égő áldozattal való foglalatoskodásról minden mondatban említve van, hogy kohaniták kell, hogy csinálják, kivéve azt a mondatot, ami a nyúzásról és a zsigerelésről szól. Oké, okay, most áttérünk egy következő kérdésre. Amara vászimábra ichanan, zarsas idejesz ez, amara ha hajov, kétszátú oisze, parikav, helyzőbe szajtra. Azt mondta rá vászimábra ichanan nevében, ha egy egyszerű izraelita, nem kohanita, a tüzet rendezi az oltáron, akkor az egy érvénytelen tűzrendezés, sőt, égi halálbüntetés jár neki. Mi a teendő? Rombolja szét a tűzrakást, és rakja újra össze. Azt mondja a Talmud, Maya Hanele, el a pölközzal veszed a kajén. Azt mondja, mit segít? Ha ő szétveri és újra rendezi, akkor megint egy nem kohanita rendezi, az megint csak nem jó. Azt mondja, Talmud, nem. Ezt úgy kell érteni, hogy ő szétverheti, és utána jöjjön egy kohén, és a kohén rendezze a tüzet. Oké. Okay. Akkor mindesetben mit mondunk, hogy a tüzet rendezni az oltáron, tilos egy nem kohanitának. Mászkét frau zérve híjes te halva édesek sérve be lájlap szurva zar. Azt mondja, Zéra, akkor ebből az következne, hogy egy olyan szolgálatról beszélünk, amit éjszaka is lehet végezni, a tűzrendezést az oltáron, és mégis érvénytelen, ha egy nem kohanita csinálja. Sehol másut nem találunk ilyet. Mert mindenütt másut az éjszakai szolgálatokat, amik úgymond nem a gerince a szentélybeli szolgálatnak, ami nappal volt, azt végezhette sima izraelita is, nem kellett, hogy kohanita legyen. A tűz rendezését az oltáron lehetett végezni éjszaka, és akkor hogyan lehetséges, hogy ezt mégse teheti meg egy nem kohanita? Azt mondja a Talmud, de miért mondod azt, hogy minden éjszakai szolgálatot végezhet sima izraelita? Itt van például a áldozat darabjainak az oltáron való elégetése, ami éjszaka történt, és azt is csak kohanita végezhette. Azt mondja, amúgy nem. Az, amikor felrakják az áldozat darabjait az oltára, az még az előző napi áldozásnak a úgymond befejezése, utómunkája. Azt mondja, amúgy jó, már itt rumaszadásen, oké, de akkor itt van például a hamu levétel az oltárról, hajnalban, amiről ugye hosszan beszéltünk korábban. Az ugyancsak éjszaka történik, és ugyancsak kohanita által kell, hogy történjen. Azt mondja, amúgy hlaszavai, de mamai, azt mondja, az meg pont fordítva, az meg a reggeli szolgálatnak az előkészülete. Az állati részek fölvitele az az előző nap befejezése. A hamu lehozatala az meg a következő napi nappali szolgálat előkészülete. De amara bi yasem a bechem kidesh yada bet tumas adashel machar in tzarich le kadesh kvar kidesh bet khilas avida. Ahogy ezt már említettük ezt a mondást, hogy a Bechem mondta, hogy valaki megmosta egy kohanita a kezét és a lábát a hamu levétele előtt, hajnalban, akkor már nem kell a nappali szolgálathoz újra megmosni a kezét és a lábát, mert a hamu szolgálatához való kézmosás és lábmosás az már olyannak számít, hogy az már a nappalit is nappalira is érvényes. Tehát akkor ez tulajdonképpen ebből látjuk, hogy ez a nappali szolgálat előkészítése. Belakása? No, akkor továbbra is, miért mondod azt, hogy nincs olyan éjszak, akkor továbbra is visszatér ez a kérdés, hogy ami nem az előző nap befejezése, vagy nem a következő nap megkezdése, hanem sima éjszakai szolgálat, mint például a tűz rendezése, az miért lenne tiltott egy nem kohanita által, amikor az éjszakai szolgálatokat végezheti nem kohanita? Azt mondtam, hogy akkor ez alapján valóban, ez jogos a kérdés, korrigáljuk Rabbi Yochanan mondását. Rabbi Yochanan nem simán a tűz rendezéséről beszélt, hanem a két fatuskó tűzre való rakásáról. Ugye beszéltünk róla, hogy azon túl, hogy a tüzet rendezték az oltárán, volt egy micva, hogy a reggeli támidáldozat és a délutáni támidáldozat előtt két fatuskót, méretre vágott fatuskót föl kellett vinni az oltárra a tűzre. És ez az, amit nem végezhet sima izraelita, nem kohén. És ha végez, akkor azért súlyos büntetés, halálbüntetés jár. Másképp, és ugye miért? Mert ez a két fatuskó oltára tétele, ez már tulajdonképpen a nappali áldozás része, hiszen a támid áldozatra készítsz elő. Másképp, elame átolti baje pályesz. Azt mondja a Talmud, igen? De akkor ez a két fatuskó, ez miért nem szükségel, tehát miért nem része a sorsolásnak? Ugye arról beszéltünk, hogy az összes nappali szolgáltat kisorsolták. Azt mondja a Talmud, és Talmud, hadd a tányja, mi se zahabatrum, ezt az esen zahabatszidur már rohabatszidur, négizre écim. Szóval Talmud megjegyzi, úgy látszik, aki Rave ezt a kérdést föltette, az elfelejtette, hogy a Misnából azt tanultuk, hogy az, akire ráesett a sorsolás, hogy ő legyen, aki a hamut leveszi az oltárról. Korán hajnalban ővé az a feladat is, hogy a tüzet és a két fatuskót fölvigye az oltára. Tehát akkor mégiscsak része volt a sorsolásnak. Oké, de akkor ez nem egy annyira jó kérdés. De mémra dáva édesémre bája pályasz, vagy de lányra bája pályasz, a varim öv darim, azt mondtam, oké, de bármi is legyen, az viszont érződik ebből a kérdésből, hogy a nappali szolgálatok azok, amelyeknek részt kell venni a sorsolásban. Az éjszakaiak nem. Ugye ez volt a kérdése. Ha ez a nappali szolgálat, akkor miért nincs benne a sorsásban? Egy másik kérdés elfelejtette, hogy benne van a sorsásban. De bármi is legyen, a kérdés úgy szólt, hogy ha nappali, akkor miért nincs benne a sorsásban? Tehát akkor csak a nappali dolgok vannak benne a sorsásban? Nézd meg, mindjárt mondunk egy példát, ami egy éjszakai szolgálat, és benne van a sorsásban. Például maga az áldozati darabok felvitele. Mi erre a válasz? Azt mondja, Szaifa Vajdé, Mamahi, amit szoktunk ilyenkor mondani, hogy nem. Mert ez ugyan éjszaka történik, de az előző napnak a befejezése. Tehát ez olyan, mint egy nappali szolgálat. Azt mondtam, hogy oké, trumaszadesem. Akkor mi van a hamu levételével? Érdekes különben, hogy erre lehetne azt válaszolni, amit eddig már többször válaszoltunk, hogy a trumaszadesen a hamu levétele az a nappali szolgálat előkészülete. Ugye, ahogy mondtuk, a kézmosással látjuk. De nem ezt a választ mondja, hanem azt mondja, hogy igen, valóban a trumaszadesen a hamu levétele eredetileg nem volt része a sorsolásnak, és ugye futóversennyel dőlt el, és később Mishum Maisa se haja, amiatt a bizonyos történet miatt, ami történt, hogy valakit véletlenül lelöktek a rámpáról, és eltörte a lábát, emiatt lett aztán a sorsolás része. De elviekben, mivel egy az éjszakai szolgálat, nem kéne, hogy hogy sorsással történjen. Mémre dáva így azt mondja, jaj, és az orkájva le a miszabája pályáz, én az orkájva le a miszabája pályáz, vagy a schita, sajnos schita, de tehát lesz a vele, hi azt mondja, hogy oké. De akkor ezek szerint csak, mindenből az következik, hogy, hogy csak az, ami nappali szolgálat, és amit nem végezhet idegen, az az, ami részt vesz a sorsolásban. De itt van például az állat levágása, ami nappali szolgálat, viszont nem kell, hogy Kohanita végezze, és mégis benne van a sorsolásban. Azt mondja, a Talmud más, miért? Mert a vágás maga az a szolgálat kezdete. Oké. Mi volt az, amit idáig mondtunk? Az, hogy ugye a legutóbbi vázat szerint a két fatuskó oltára vitele az tilos az tilos, hogy idegen végezze, hanem kohanita kell, hogy végezze. Ammár már zutra ve iszimra vásiva ha annan löjtnán hachi. Bocsánat. Igen, tehát kohanita kell, hogy végezze, és a nappali szolgálatnak a része. Tehát még egyszer, a két fatuskó rendezése, a reggeli támid és a délutáni támid két fatuskójáról van szó, ebből a reggeli két fatuskó ugye nem csak, hogy kohanita által kell, hogy legyen végezve, hanem nappal kell, hogy már legyen, mert a nappali szolgálat része. Azt mondta erre már az utra. Mi nem így tanultuk. Nem kötelező. Azt szerint, hogy mi tanultuk, hogy nappal legyen a mire a két fatuskót fölviszi az oltára. Amár lemem a mundat szúr, jó, máig ez már srita, inuz már snegi, zécimlőjtani. Hiszen azt tanuljuk, majd holnap, hogy a Mishnában az áll, hogy az ügyeletes, miután kisorsolta a különböző szolgálatokat, azt mondta, nézzétek meg, hogy felkelte már a nap. Hát föl kellett menni a szentélynek egy magas pontjára, és onnan elnézni keletre, hogy a nap felkelte már. És ha már fölkelt, akkor le lehetett vágni a tamid áldozatot. El lehetett kezdeni a reggeli tamid áldozatot. Viszont, hogyha a két fatuskónak is már reggel kellett volna, hogy történjen, akkor miért csak a vágás előtt mondta azt, hogy nézzétek meg, hogy feljött-e a reggel, miért nem mondta a két fatuskó felrakása előtt is ugyanezt. Azt mondja, Talmud, hachde részlete kántak, tani, hachde részlete kántalék, tani. Azt mondja, Talmud, egyszerű a válasz. Valójában a két fatuskónak is már nappal kellett, hogy legyen, fel kellett, hogy kelljen a nap, mire felrakták az oltára. De legrosszabb esetben, ha egy kicsit korábban rakták az oltára, akkor azt ki lehetett javítani. Lehetett egy másik két fatuskót hozni, és akkor az már nappal lett hozva. Az állat levágása viszont, hogyha idő előtt történt, miatt fölkelt volt a nap, és ahogy majd tanulni fogjuk, hogy egyszer ez megtörtént valóban, a holdfényre azt hitték, hogy ez a nap pislákoló fénye, és ezzel túl korán vágták le a támid áldozatot, és ebből baj történt, és itt rendelték el, hogy a vágásnál menjen valaki föl az oltárt, vagy a szentély tetején, és onnan nézve, hogy fölkelte már a nap. Milyen, mert ez nem egy kijavítható hiba. Volt egy tamid áldozatunk, és azt korán túl korán vágtuk le. A két fatuskónál Nem a világ vége, mert maximum már felviszünk két másik fatuskót az oltára. Drága barátaim, idáig tartott a mai Talmud adag. Kicsit közelebb kerültünk a Tamid áldozat részeinek a feladataihoz, a két fatuskóhoz, a tűz rendezéséhez, és ezzel remélhetőleg a bennünk lévő lelki tüzet is kicsit rendeztük, és tápláltuk. Adja Isten, hogy csak így tovább. Holnap este, kicsit korábban, olyan 8:30 körül folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek jó pihenést, kellemes további időtöltést, szép álmokat a holnapi viszontlátásra, viszonthallásra.